Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A tatai edzőtáborban tekintette meg Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár a párizsi olimpiára, illetve a május végén kezdődő bangkoki olimpiai kvalifikációs viadalra készülő magyar ökölvívók edzését, melyen hangsúlyozta, hogy az államtitkárság mindenben igyekszik támogatni a versenyzőket a minél eredményesebb és nyugodtabb felkészülés érdekében. Ezzel is szeretnénk kifejezni azt, hogy lépten nyomon figyeljük őket, és számíthatnak a támogatásunkra. Szeretnénk tudni azt, hogy mire van még igény. Tudunk-e bármiben segíteni, hogy minél eredményesebben tudjatok felkészülni ezekre a megmérettetésekre. Már csak 79 nap van hátra a nagy megmérettetésig, tudjuk, hogy ez mennyire fontos nektek, hiszen egy amatőr ökölvívó számára a pályafutása csúcsa az olimpiai szereplés, és az ott elért eredmény, így hát nagyon szurkolunk mindnyájatoknak, mondta. Az elmúlt években a kormány egyik legfontosabb célja az volt, hogy segítse a kis településeket, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára Taktaharkányban, ahol a taktaharkányi szivárvány óvoda és bölcsöde bővítési munkálatait tekintette meg. A kormány mindezt azért teszi, hogy az ilyen településeken élők is megfelelő színvonalon tudják igénybe venni az állam és az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat, emelte ki Zsigó Róbert. Megjegyezte, ennek a segítségnek a része a családok támogatása is, melyet azért tesznek, hogy minél több fiatal gyerekes család telepedjen le vidéki településeken, vagy maradjon ott és ott nevelje gyermekeit. Zsigó Róbert kifejtette, a kormány 2010-ben családbarát fordulatot hajtott végre, és olyan intézkedéseket hozott, amelyekkel az volt a célja, hogy minél több vágyott gyermek megszülethessen. Magyarországon 21. századi szakképzést építünk, amivel nem csak a jelent, hanem a jövőt is formálni szeretnénk, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, innovációért, szakképzésért és felnőtt képzésért felelős államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Máté Szalkán. Hankó Balázsra a helyi szakképzési centrum több mint 7,5 milliárd forint összértékű fejlesztési projektjének nyitó rendezvényén elmondta, ennek érdekében kezdődött el az az átfogó program, amely 31 szakképzési centrum 34 helyszínén 96 milliárd forint segítségével újítja meg a teljes magyar szakképzési rendszert. A magyar fiatalok sikerre teremtettek, nekünk az a feladatunk, hogy ehhez a sikerhez hozzásegítsük őket, fogalmazott az államtitkár, megjegyezve a Máté Szalkai projektben a program teljes költségvetésének mintegy 8%-át használhatják fel, egyebek között egy új kollégium megépítésére, épületbővítésre, tantermek létrehozására és a képzéseket segítő eszközök beszerzésére. Az elmúlt években rengeteg fővárosi egészségügyi fejlesztés valósult meg kormányzati forrásból, az ellátás minden szintjét érintő beruházások történtek az infrastruktúra, az orvosi eszközök és az informatika területén, hangoztatta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten. Rétvári Bence a Ferencvárosi szakrendelő előtt tartott sajtótájékoztatón azt mondta, a kerület egészségügyi szolgáltatója 5,6 milliárd forintos kormányzati támogatásból újul meg, amely forrás része a kormány által indított Egészséges Budapest programnak. Ismertetése szerint a program keretében fővárosi és kerületi egészségügyi fejlesztések valósultak meg, kórház felújításra 88 milliárd forintot fordítottak. 11 országos intézet újult meg, 13 fővárosi kórház és 32 szakrendelő rekonstrukciója valósult meg, orvosi eszközökre 34 milliárd forintot, informatikai fejlesztésre pedig 15 milliárd forintot fordítottak, tette hozzá. Ideje, hogy végre szeretettel és építő szándékkal nyúljunk hozzá a fővároshoz, jelentette ki Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester jelöltje, a Demokrata heti lapnak adott interjúban. Elmondta, jó lenne, ha végre olyan ember állna Budapest élén, aki nem éléskamraként tekint rá, ahogy a mostani városvezetés. Olyan emberre van szükség, aki Budapestből nem kifizető helyet épít a szoborparkba való emberek számára, hanem aki a magyarság fővárosaként, a nemzet fővárosaként, a budapestiek otthonaként tekint rá. Szentkirályi Alexandra szerint történelmi bűn, hogy a városvezetés teljesen magára hagyta a fővárost, és Karácsony Gergely annak tudatában tette az 5 évvel ezelőtti ígéreteit, hogy valószínűleg soha nem állt szándékában betartani őket. Végül az időjárásról. Holnap délen délkeleten növekedhet meg gyakrabban a gomoly felhőzet, és itt helyenként zápor egy-egy gyenge zivatar is előfordulhat. Észak-észak-nyugat felé haladva egyre kevesebb lesz a felhő, egyre több a napsütés. Az északkeleti szél több helyen megerősödik, a délutáni órákban 20-24 fokot mutathatnak a hőmérők. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán a 2024-2025-ös tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 00011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Balogh Gyula gyöngyös felsővárosi plébános atya hivatás történetét ismerhetik meg. A riporter Papi Edikó.
Gondviselés az, ami úgy eddig is így.
Hát reggel így tudném mesélni, vagy estig, még a gondviselés hogy segített ózzon. Tehát ott tényleg a gondviselés volt mögöttünk. Akár a lelki programokról volt szó, akár milyen anyagi dolgokról, meg ott nagy szerepe volt a szűzanyának. A Fatimai szűzanya is járt nálunk, az a vándor szűzanya. Azt mondtam szűzanyának, mivel nagy termünk volt, és ilyen lomtárnak használták, hogyha 24 óra alatt, ha ő úgy gondolja, akkor segítsen. Nem a mit aranyozásra kell nekem most, hanem legyen egy összejöveteli helyünk. És közben munkálatok már elkezdődtek, és a szűzanya a szobrot elvitték, eltelt vagy 2-3 hét, amikor jön a vállalkozó, hogy kész van, atya, akkor számoljunk el. Központi fűtés, újra festés, minden. És azt mondja, hogy atya, a munkadíjért nem kérünk semmit. Ezt felajánljuk. Anyagárat fizessék ki, és mondom, mennyi? Azt mondta, hogy 320 ezer akkor. És a persejében annyi volt. Úgyhogy vannak ilyen meghallgatások.
Vannak csodák az ember életében. De. A te életedben sok ilyen csoda volt.
Hát, na, azért is hála jó Istennek.
Egy ilyen hosszú szolgálat után, amit így a szegények körében végeztél, jött egy olyan 14 éves időszak az életedben, ami talán segíthetett abban, hogy megmutasd a következő generációnak, a papság következő generációjának azt, hogy hogyan kell tettekre váltani a Jóistennek az igéjét. 14 éven keresztül a papképzésben vettél tevékenyen részt.
Spirituális
kései hivatások szemináriumának a rektora.
Volt, 14 év, igen.
Meg az érseki papnevelő intézet rektora is voltál.
Igen.
Mit jelent számodra ez az időszak?
Tehát sok meglepetés történt az életemben az Isten részéről, tehát lehet, hogy érzékeltettem is akár a diszpozíció révén, vagy egyéb révén, de ez is azok közé tartozott. Én sose készültem erre, igyekeztem jó lelki pásztor lenni, igyekeztem, ami talán összefügg a papneveléssel, hogy a lelki életemre mindig vigyáztam. Tehát ez is egy legnagyobb kihívás a mai napig is. Nyilván itt is van egy érdekes szituáció, most ahol vagyok, de azt jelenti, hogy nekem fontos volt az ima élet. Ez lehet, hogy néha azt jelentette, hogy reggel 5 órakor keltem, hogy elmondjam a imádságot, mert 7-kor szentmise, utána már jön a program és egyéb is, és akkor annyi lehet, hogy délőtt nem lesz időm elmondani az imádságot, nem az egész nap itt, csak ami reggel szoktunk elmondani, de nekem az 5 órakor kezdődik, ma is 5-20-kor kezdődik, és ezért hálát adok a Istennek, hogy ebbe mindig nem a kísértés győzött, hogy hát most van dolgom és egyéb, hanem Zsolozsma, akkor azt mondtam, hogy általában 70%-ban megvolt mindig a papi életemben a külön elmékedés. Amit én tanítottam, majd később, hogy bejutottam a szemináriumba, vagy ott voltam, napi fél óra elmékedés, amit csak nekem üzen. Tehát nem az, hogy készülök a predikációra, és kicselek. Hát nyilván van mindig, van mellettem egy feszni, ami esetleg ima közben jön. Akkor ugyanúgy benne volt az adoráció, a szentséglátogatás. Talán itt annak egy gyöngyszeme most, hogy minden kedden egész nap a szentségimádást vezettünk egy külön kápolnába. Részben a Eukarisztus Világkongresszus révén, és nagyon szépen vannak gyümölcse is már. De mindig szerettem az Eukarisztikus Jézussal együttétet. Szentírásolvasás, lelkiolvasmány, ezek klasszikusak, tehát ezt tanítják a szemináriumban, hogy ez mennyire fontos a papi lelki életében. De annak azért adok hálát, hogy következetesen vittem tovább a papi életemben is. És innen jött az a lelki erő, hogy ha bemegyek, akkor nekem ebből kell átadni valamit majd. Vagy legalábbis van egy munícióm, amit a tapasztalatból hozom. Tehát én előtte 24 évig lelkipásztor voltam, és úgy mentem be a szemináriumba. Tehát volt káplános éveim, plebános éveim is, és ami egy óriási erőt adott, még szét volt pakolva a spirituszobában dobozok is, a lány meg a fiú fokolár meglátogatott Budapestről, de jöttek is. Emlékszem, a egyik fokolárinó fiú, nem tudom, jártatok a spirituszobájába, hogy óriási kereszt volt a fogadószobában. És rám kérdez egyik fokolárinó férfi, hogy te figyelj, Gyuszi, tudod, hogy miért vagy itt? Hát a kis papok nevelés idő. Azt mondja, hogy őt szerest. És rámutatott a keresztre. Na ez nem,
a lényeg
nem
benne
hallottott
volt.
El bennem a 14 év alatt se. Azért öröm volt, hogy valahol az ember úgy elfáradna, vagy éppen találkozott olyan kis papokkal, aki talán már nem is odavaló volt, vagy nem tudja mi az, hogy papi hivatás, és nem tudunk rajta segíteni. És ez adott erőt, hogy na, én szeressem, próbálkozzam vele. Na, ezek azok a pillanatok, amikor tényleg a megfeszített Jézus az, aki erőt adott, hogy lehet, hogy át kellett ölelnem ezt a kispapot, nem fizikális, hanem lélekbe, hogy nehezen érti meg, hogy így nem lesz boldog pap, hogy úgy tűnik, hogy kényszerként van itt a szemináriumban. Sok szép hivatás, és azzal is találkoztam, ami jó Isten érdeme. Ezt azt próbáltuk a kollégáimmal, prefektussal, amikor már nem spirituális voltam, Józsi atyával, Janó atyával, és utolsó évek, ami nagyon sokat jelentett számunkra, hogy mi hároman, mivel mi voltunk a felelősök elsősorban a kispapunk nevelésért, hogy mit tudnunk elkezdeni, amiből mi erőt meríthetünk. És akkor minden héten volt egy délelőttünk, egy fix délelőtt, azt hiszem szerda volt, hogy mi leültünk 10 órakor, telefont kikapcsoltuk, és 12-ig együtt voltunk. És nem az volt, hogy most kiértékeltük, hogy kivel van probléma. Ez a mindennapi dolog, hanem hogy vagyok én most Istennel? És ezt kicserítük hárman. És ebből született az is, hogy mit tehetnénk a jövő papságáért, hogy elkezdtük a családokat látogatni, akik készültek be, hogy legyen egy képünk róluk. Hogy segítsük, hogy most ez a gyerek bekerül, mit tapasztaltunk, szülők, hogy állnak hozzá. És nagyon sokat merítettünk belőle, hogy talán könnyebben tudtuk kezelni a jelenkező hivatást is.
Külön kitérnék csak pár mondat erejéig a kései hivatások szemináriumára. És így teszem föl inkább ezt a kérdést, hogy milyen előnyei lehetnek annak, hogyha valaki már stabil munkahely, több éves, tevőleges gyakorlat után dönt amellett, hogy ő a papi hivatást választja.
Hát nyilván megelőzte, nem egyszerűen felvételi, hanem találkoztunk vele, vagy én találkoztam mindenképpen, vagy meglátogattuk őket. Ez úgy született meg, hogy fölvetődött, hogy csökken a hivatás, és mondjuk 30 fölött is lehetnek olyanok, akikben mozog még a hivatás, mert találkoztunk az életben ilyenekkel, és most őket berakni a fiatalabbak közé, és ez a Seregi Érsek atyából született meg, hogy ő mondta ki az igen, nem mi találtuk ki. Ott az előjárók között voltak vélemények, de senki se mutatkozott, hogy ezt nem kéne, és akkor ott volt, a vincések elkészültek, Érsek atya átvette, és ott alakítottuk ki számukra a képzést. Láttam benne fantáziát. Nyilván utána el kellett ezt engedni, utána visszamentem rektornak. Hát ebből kettő hivatásban van, tehát papként dolgozik, aki ott indult el, vagy ott oda jött be először is. Sok tapasztalatuk van, ami fölvetette ezt az ötletet, hogy őket az élet már megpróbálta. Van, aki tanárként jött oda, tehát foglalkozott az ifjúsággal is. És bármilyen élethelyzetből jöttek, tehát volt egy tapasztalatuk. Azt tapasztaltuk, hogy ők szeretnének. Az más, hogy nem mindegyik lett alkalmas végül is, az együtt lakással derült ki.
Nem lehet az, hogy kiforrottabb? Nekem mindig az a véleményem, főleg a mai fiatalokat látva, hogy egy középiskola után 18-19 évesen annyira éretleneknek érzem én. A saját fiamat is látom, 21 éves. Hogy elindul egy úton, de vajon biztos-e az, hogy ő 20 év múlva is ezen az úton fog haladni, amire most rálépett?
Van benne.
Ugyanez lehet a papi hivatással, hogy...
Hát nyilván az, hogy a hivatás megerősödjön bennük, foglalkozni kell velük. Tehát, hogy erősebb legyen a hivatás, mert nyilván sok minden új bennük. Van olyan is, ami akkor most nem tudom, oktatás, nem tudom, most nem látom annyira már, ott a szemnyelmi oktatás, hogy minden dolgot nem kellett volna nekik tanulni. Tehát most erőtetik a pedagógiát, most aki már pedagógusként dolgozott 10 évet, hát ahogy megszületett, közösségből született meg. Lehet, hogy ez is így kéne. Vagy itt van a diákonus képzés, és rám van bízva. Na de most 14 diákonusunk van, én már Érsekatyának mondtam, ezt pozitíve mondom, mert Érsekatya nem zárkozott el, hogy nem kéne most újra gondolni, hogy legyen bátorságunk indítani diákonus képzést. Vagy ha nem, akkor belekapcsolódni az országosba. Nem félek, tehát nem ismer, ez már engem nem fog érinteni korom miatt, de bennem mindig mozgott, hogy egy falut kaptam, amikor plébános voltam, hogy ott a hagyományos dolgok, tehát például, hogy rózsafüzér csoport kihalt. Most nem az imádság miatt, mert imádkozni lehet, hogy többen imádkoznak. De ezek a szervezetek, rózsafüzér csoportok, ezek mindig olyan erősek voltak, egy vezéregyéniség volt, aki összetartott őket is, és hatott a plébány életére is, mert ezek nincsenek. Na most egy ilyen, bocsánat, ilyen profán hasonlattal mondom, egy szabad vadászterület, település. Képezni világiakat. De ezzel embert ráállítani. Tehát nem az, hogy meghirdetjük, mert erre nem mozdul senki.
Hanem személyesen megszólítani embereket.
Igen, hogy indul egy, de nyilván a érsőgatyán keresztül, meg a teológiai tanárokon keresztül, hogy esetleg mi is az, amit tanuljanak meg, stb. De ezt nagyon kellene. Akkor három embernek miséznek. Most egy fiatal papba mit vált ki? Vagy érzi, hogy elköltöznek. És azt mondják, ezek a határmeletti falok kihalnak. De aki ott marad, ez a következő 20 évre kellene így tervezni, hogy akkor lesz-e erőforrásunk, emberünk. Tudunk-e kinevelni olyan, aki képes elköltözni? Mert itt tapasztalom, már egyrészt másik egyházmegyéket ismerek, meg itt van a nemkutatós közösség, tehát ők ott hagyják a hazájukat, mindent, hogy...
Gyula atya, vészesen közeledik a műsoridőnknek a vége, de még van három olyan terület, amiről muszáj beszélnünk. Az egyik az... Itt segíts nekem, kérlek, hogy fél évet voltál Olaszországban. Ez rögtön a szeminárium után volt, vagy az új diósgyőri éveket követően?
Előtte, új diósgyőr előtt.
Akkor a szeminárium évek után fél évet Olaszországban töltöttél.
Egyet kértem, ezt elmondhatom. Békésre az érsőket, hogyha szeretnék visszamenni a lelkipásztorkodásba.
Egy akkora élettapasztalattal, 14. amit plébánosként, káplánként eltöltöttél utána 14 év a papképzésben, és mégis úgy érezted, hogy szükséged van arra, hogy hát, a lelkipásztorkodásra.
Igen, mert a karizmát meg kell ismernem jobban, és most alkalom van rá. Eltöltöttem 14 évet a papképzésben, talán próbáltam szívvel, lélekkel csinálni. Ez volt az érzek, hogy tehát kéresem, hogy szeretnék kimenni egy évre Lopianóba. Hát mondom, érzek, és utána bárhová helyezhet. De ezt egy évvel ajándékozom meg. Azt mondja, hát a rektor nem mehet el egy évig. És akkor úgy történt, hogy kiengedett egy októberbe, egy hónapra, egy ilyen nyelv dologra. Bressába voltam, egy fokalanyú atyával együtt tartunk, mostunk, főztünk, mindent csináltunk. És akkor utána januártól kiengedett júniusig, papszentelésig. Mi volt az, amit ott tanultam? Tehát élő módon megtapasztalni, amit talán itt is sikerül a paptársaimmal megvalósítani, hogy mi, amikor káplányaim voltak, vagy vannak, nekünk minden nap szerepel egy közös imádság. Reggel a szentmisét, aki végzi, vagy aki gyóntat, utána megreggelizünk, és a 4-9 körül itt ülünk ennél az asztalnál, és elmondjuk a kis órát. És ők is tudják, hogy ez az azért hangzik, vagy mondjuk az imádságot, hogy jó Isten segítsen a hivatásunkba, és ez mindenhol sikerült. És ez Jóistennek hála. Na most a Lopianóban kimentem, és ott pedig csak papokkal. Hát ott egy iskola, tehát házasoknak, fiúknak, lányoknak, akik elköteleződés felé hajlanak, fiataloknak, papoknak, szerzeteseknek. Így nézve, hogy 21 néhányan voltunk. Együtt voltunk a kispapokkal, és úgy voltak ki, egy kolostort kapott meg a mű, és azt átalakított erre szélre, hogy közösségben éltünk. Tehát nem a 20, úgy is találkoztunk minden nap, de egy lakrész volt, ahol csak egyedül én aludtam egyedül a szobában, mert én horkoltam, és oda betettek, hogy ne zavarja senkit. A többi mindkét tágyas volt. Volt benne zeneművész, a pap, milánói fiú. Ez öt nemzetiségű volt, öt nyelven beszéltünk. Koreai, afrikai, madagaszkári. Volt olyan is, aki püspöke elküldte, mert püspöke mellé állt ebbe a papok, hogy nősülnek, ne nősülnek, és ezért nagyon ellenem volt a papság, hogy ő a püspök mellé állt, és azt mondja, a püspöke, menj el pihenni Lopianóba. De mi iskolázottunk. Tehát ugyanaz volt, hogy igeélés, közös elmékedés, közös imádság, ez fontos volt. Hogy most is érzem, és fiúkkal nincs tiltakozás, hogy most nem, közösen beszéltük meg, legyen egy ilyen imádság minden nap nekünk, mert ezt tartja össze. És ugyanúgy Lopianóban ez volt, dolgoztunk, tehát én a kertészetben füvet vártam ezzel a géppel, mások a gyárba dolgoztak, tehát mentünk mi papok. És ez, ami érdekes, ez a fél évből nagyon megmaradt. Húsvétkor mindig volt nagy vendégfogadás a városkába. És kik voltak a mosogatók? A papok.
Papok mosogattak.
És püspök is volt közöttük. Mert a szolgálat a lényeg, a szeretet. És akkor mentünk asztalról 200 vagy 300 vendéget, mi szolgáltuk föl, vagy hoztettük el a tányérokat, terítettünk meg újra, és húsvét napján. De ebbe az volt a csodálatos, nem, hogy jó, ha otthon lennék, én vonulnék be a templomba, meg a feltámadt Jézus ünnepelni, itt van most Jézus, ebben a szolgálatban. Tehát ott a hogy mondjam, a papi lelkületnek a csiszolása történt bennem is, hogy még inkább, na, mi szolgálatra vagyunk szentelve.
Az egész életed erről szól, Gyula atya. Innét 2013 és 18 között Miskolc új Diósgyőrbe kerültél plébánosnak.
Igen, 5 évig voltam ott. Ott meg, ami új volt, és az itt is ismétlődik, a kapcsolat. Plebániáni születtek is csoportok, de igazán egy katolikus iskolát ott ismertem meg belülről. Az jó volt, mert első között volt, tehát minőségtantestületben, a hitet tekintve szülőkben is, de ott is elindítottam egy lelki programot a tanároknak, szülőknek is. Hogy gyakran bementem az iskolába. Úgyhogy örülök, hogy Marci ezt csinálja most a 4 iskolába. És itt is a kapcsolatom van a hangsúly, mert annyi, itt még komolyabban, mert tantestület, szülők. Tehát az iskola szelleme nem járját őket egyértelműen. És ezért, hogy szülőknek tartom szülői értekezletet, én már csak inkább kívülről, úgy szemlélem kívülről, hogy oktatásban már a káplánok vesznek részt, részben csak szentségi, mert van, akit oktatok. De hogy tanárokkal találkozom, szülőkkel találkozom, ez most ezt tanulgatom.
De ez már a Gyöngyös felsővárosi évek.
Találkozik a új Diósgyőrivel.
Azzal zárnám ezt a beszélgetést, hogy egy gyönyörű papi elmondatot említettél nekem, amit annak idején a szentelésedkor választottál. Mi volt ez a jelmondat? És hogyan fejezi ki azt, amiről így az elmúlt közel egy órában beszélgettünk?
Atyám, ráthagyatkozom, tedd velem azt, ami neked tetszik, bármit teszel is velem, megköszönöm. Most mi az, ami először is ebben megfogott? Ez a Isten való hagyatkozás. Ez nagyon fontos volt a számomra. Ezt nem mindig öleltem át, de mindig visszataláltam ide. És tedd velem azt, ami neked tetszik, hát ez nem mindig volt könnyű. Hogy az mindig megőrzött attól, hogy kifelé nem panaszként jött ki belőlem akármi, ami nem tetszett. Hát ez akár a diszpozíciók révén, vagy akár a iskolarendszerben, vagy bármiben, és bármit ezért is megköszönöm. Tehát az mindig este eljutottam a lelki életemben oda, és a haptársaimmal volt találkozásban is, nem csak itt, hanem a fokolár papokkal, akik nyilván ott nem volt egymás előtt titok, hogy az ember megosztja nem csak az élményeit, ami feltámadás hangulata van, hanem annak is, amikor talán a keresztre feszítés. És ez óriási segítséget adott a paptársak, meg ez a odálltak mellém, meghallgattak, volt kinek elmondani, volt nekik is tapasztalatuk, és mindig oda jutottunk el, hogy igen, hát ez a köszönjük lévő Jézus keresése, hogy ő a bölcs, nem mi vagyunk a bölcsek, és lehet, hogy belőled szólal meg, és nekem meg segítséget jelent.
Gyula atya, keresem azokat a szavakat, ami így veled kapcsolatban először eszembe jut. Szelítség, humor, kedvesség, alázat.
Ezt nekem mondod?
Igen, ami így veled kapcsolatban bennem megfogalmazódik. A szeretet és a hitelesség, ami úgy gondolom, hogy a legfontosabb a hívő ember, és hát egy lelkipásztor életében is.
Hát, de újra aláhúzom, hogy paptestvérek nélkül nem menne nekem fokolá paptestvérek nélkül.
Nyilván kell a közösség.
Még nagyon sokat segítenek a fiúk, tehát olyan sok szép kapcsolatunk van most is a kicsi káplánnal.
Kell a közösség, de kell hozzá az az ember, aki nyitotta arra, hogy a Jóisten ezeket az ajándékokat, ezt a karizmát tudja kamatoztatni az életében. Én nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, Gyula atya, és kívánom, hogy a Jóisten segítségével még ezt a sok-sok jót, amit eddig is tettél, ezt tud akár itt Gyöngyösen, akár később más szolgálati helyeden is az emberek között tenni. Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, Balogh Gyula Gyöngyös felsővárosi plébánossal Papi Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Neuma. Fejezetek az egyház zene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! A 2024. február 5-e és 8-a között megtartott Csíksomlyói Lelki Gyakorlatos Kántor továbbképzőről szóló beszámolóm 4. egyben utolsó részét hallják. Február 7-én szerdán a laudes után Dobszai Lászlóért és az elhunyt kántorokért mutattunk be szentmisét. Az előadók az előző napi tematikát folytatták. Így ír erről Sándor Béla kadicsfalvi betlenfalvi kántor internetes beszámolójában. Balogh Péter Pius elmérkedésének első nagyobb gondolatmenetét Szent Cezárius írása nyomán mondta el. A keresztség után Isten élő templomává válunk, és mivel Isten temploma szent, tudatosítanunk kell, hogy mi magunk is azok vagyunk. Amint belépünk egy templomba, úgy akar Isten is belépni a mi lelkünk templomába. Különleges módon akar belépni a bűnös lelkébe. Az ember pedig rászorul Isten irgalmára és kegyelmére. A második gondolatmenet Szent Ágoston templom szentelési beszédét bontotta ki. Isten háza mi magunk vagyunk, ebben a világban épülünk, s majd a világ végén fogunk megszentelődni. Épülésünk kötőanyaga a szeretet. Szeressétek egymást, hogy felépüljetek romjaitokból, hangzott a felszólítás. Amint a templomnak részei a padló, fal, lámpás, oszlop és tető, úgy nekünk is részünk kell legyen az alázat, az ima, a tanúság, a betegek és a szegények iránti érzék. Ha így épülünk fel, akkor szilárd alapon fogunk állni, és ez lesz az, ami majd összetart és megvéd bennünket. A nap második előadója Farkas Domonkos volt, aki előadásában a magyar népének jellemzőiről és rangsorolásának szempontrendszeréről beszélt. Az előadás során kiemelt figyelmet kaptak azok a himnuszok, amelyek a Dicsérjétek az Urat erdélyi énekeskönyvben a különböző liturgikus időszakok elején találhatók. Közbeszúrva meg kell itt jegyeznem, mint műsor készítője, hogy ez az Éneklő Egyház énekeskönyvben is így van. Ezeket legfőbb énekekként kell kezelnünk, folytatódik az internetes beszámoló, mert összefoglalja az adott ünnep tartalmát. Külön foglalkoztunk a nagybőti idővel, az énekek megfelelő kiválasztásával, és el is gyakoroltunk ezekből néhányat. A harmadik előadást Horváth Márton Levente kollégánk tartotta, Modernitás, tradíció és funkcionalitás a 21. századi katolikus liturgikus zenében címmel. A liturgia jellegzetességei sorolta fel elsőként. Az énekek a liturgia saját szövegeit szólaltassák meg. Elhangzott, hogy liturgikus érzékre van szükség, oda kell figyelni az énekelhetőségre, legyen megtanulható, jól illeszkedjen a liturgiához, és a harmóniák között legyen vonzás. Én magam sem maradtam ki az előadók sorából. Kántor testvérünk reflexiót hallhatják délutáni előadásomról. Varga László az Énekek bevezetése, intonáció, harmonizálás című előadását zongorán is szemléltette. Fontosnak tartja, hogy jól bánjunk az idővel az énekek megkezdése előtt. Az intonáció nem csak a dallamot és a tempót adja meg, hanem egyfajta légkört is teremt. Buzdítást kaptunk arra, hogy bátran mondjunk le következtetéseket a komponisták műveiből, és használjuk fel azokat, kísérletezzünk otthon a kompozíciós lehetőségekkel, és ültessük gyakorlatba őket. Ne vesszünk el a céltalan dallamban, hanem tudatosítsuk a harmóniák irányát. A szerda délutáni utolsó előadásokat Farkas Domonkos tartotta, folytatva a Graduale Hungaricum énekeivel kapcsolatos témát, majd a szkólák lelki, szellemi, zenei jellegzetességeiről beszélt, és az egyházzenész ezekkel kapcsolatos feladatairól és felelősségéről. Február 8-án csütörtökön délelőtt A befejező elmélkedést Balogh Péter Pius tartotta. Folytatódik az internetes beszámoló. Ennek címe az Anya Szent Egyház, Isten háza bennünk épül. Felolvasta Salamon templom szentelési imádságát, és erre alapozta mondandóját. Az Istennek tiszta szívből adott értékről, az egyházban való bentlétről, a mindenható Istenről elmélkedtünk. Békesség a betérőknek, s az innen távozóknak, reflektált Balogh Péter Pius többször is a Zsolozsmában hallott antifóna szövegére, kiegészítve azzal, hogy békesség azoknak, akik terheket hordoznak. Meglátása szerint az egyházról szóló Zsolozsma és Szentmise gazdagítaná imádságunkat és hitünket, ezért azt ajánlja, hogy ne csak templom szentelés ünnepén, hanem máskor is éljünk vele. Az előadás végén a kántorok választ kaphattak különböző gyakorlati kérdéseikre. A záró szentmisét Tamás József nyugalmazott segédpüspök celebrálta. Talán szokatlan lehet számunkra, hogy a közgyónást énekeltük. Szívbe markoló volt a felajánlási népének. Az előadások közötti szünetben tanulták a résztvevők a 17. században Korzikán komponált Tantum Ergo feldolgozást, ami 4 szólamú férfi karra készült. Méltó ezt a nagy szentséget térdre hullva áldani, s a régi szövetséget új rítussal váltani. Pótolják a rest érzéket a merész hit szárnyai. Az atyának és fiának légyen áldás, dicsőség. Üdv, hozsanna és imádat, újongások hirdessék, s aki kettejükből árad, a lélek is áldassék. Amen. Az áldozás után hallhattuk ezeket az egyszerű harmóniákat, egyszer s mind a liturgia időtlenségében is elmerülhettünk általuk. Kedves hallgatóim, több mint 100 kántor éneke következik most. Koronát a szertartásra a Te Deum tette fel. S mi más dallammal énekelhettük volna Csíksomjón, mint az Erdélyben gyűjtöttel, ami Pázmány Péter fordítását viszi a szárnyán. Elárulom önöknek, hogy képtelen lennék bármikor is könnyek nélkül énekelni ezt az éneket. Az Éneklő Egyház énekeskönyv 370. száma alatt önök is megtalálják. A Csíksomjón töltött 4 februári napról, amelyet az erdélyi kántorokkal együtt töltöttünk el, akik szeretettel, tisztelettel és megbecsüléssel vettek körül minket, mi magunk is meggazdagodva tértünk haza. Az árómise Te Deumával búcsúzom. Isten áldja önöket. Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.